Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Isten igéjét Márk evangéliumánál nyissuk fel, és onnan szeretném az Úr üzenetét olvasni. Márk evangélium a 10. fejezetéből a 13. verstől a 16. versig terjedő szakaszban. Tehát Márk evangélium a 10. fejezet 13. versétől. Ekkor gyermekeket hozzának hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig feddik azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látván haragra gerjede és mondanékik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Azután ölébe vevé azokat, és kezét rájuk vetvén megáldá őket. Idáig az ige. A zsidók között szokás volt az, hogy gyermekeket elvitték valamelyik rabbihoz, hogy az kinyújtott kézzel megáldja őket. A tanítványok azonban túl fontosnak gondolták a megváltónak a munkáját, ahhoz, hogy ilyesmivel zavarják és megszakítsák a munkájában. Talán azt is gondolták, hogy ezek a gyerekek még túl kicsik ahhoz, hogy bármit is felfogjanak Jézus személyének és küldetésének a lényegéből. A korabeli zsidóknak a fontoskodó magatartásából kiindulva talán azt is gondolták, hogy Jézus sem örülne annak, ha most oda mennének a gyermekek és zavarnák a tanításában. Jézus viszont az elébe hozott gyermekekben kegyelmének örököseit és eljövendő országának a polgárait látta. A menny fejedelme nem tartotta méltóságán alulinak azt, hogy kérdéseikre válaszoljon és fontos tanításait a gyermekeknek a szintjére, az ő felfogó képességük szintjére leegyszerűsítse. Jézus a gyermekek elméjébe és szívébe igyekezett elültetni az igazságnak a magvait, hogy majd, amikor később növekszenek, évek múlva azok kikeljenek, és visszaemlékezve életre keljenek bennük. Jézus tudta, hogy ezek a gyermekek hallgatnak rá, és sokkal készségesebben fogadják be és el megváltójuknak, mint sok bölcs és kemény szívű felnőtt. Úgy a szülők, mint a gyülekezet az Úr családjának a fiatalabb tagjaiként tekintsék a gyermekeket. Ez egy kicsit nekünk szóló üzenet. Hiszen ezeknek a nevelését a menny ránk bízta. Amit mi tanulunk Krisztustól, azt nekünk tovább kell adni. Először a családban, aztán a gyülekezetben. Ilyen módon az otthonok és a gyülekezet tulajdonképpen egy iskolává kell, hogy váljon, amikor a szülők megtanítják gyermekeikkel, hogy szeretetből engedelmeskedjenek, akkor ténylegesen a keresztény élet első leckéjét, az engedelmesség leckéjét tanítják meg. Jézus ma nekünk ezen az igén keresztül azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Ebbe a engedjétek szóban benne van az, hogy ne álljatok a gyermekek útjába azzal, hogy a Krisztuséhoz egyáltalán nem hasonlító jellemmel elriasszátok Istentől. Soha ne érezzék közeletekben azt, hogy a menny nem lehet egy kellemes hely, ha ti is ott lesztek. Ne úgy beszéljünk a vallásról, mintha azt a gyermekek nem értenék, inkább fordítsuk le az ő nyelvezetükre, hogy megértsék. Jézus ezt a gyermekekkel kapcsolatos történetet felhasználva egy nagyon fontos, alapvető igazságot próbál szemléltetni. Azt mondja az őt hallgató embereknek, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, az semmiképpen sem mehet be abba. De hogyan kell ezt csinálni? Hogyan lehet úgy fogadni az Isten országát, mint gyermek? Ezzel a gondolattal kapcsolatban három kijelentést állít elénk a Biblia. Az egyik, amit már említettem is, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek. A másik gondolat az Máté evangéliumában található, ahol azt mondja az ige, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a gyermek. A harmadik gondolatot János apostol fogalmazza meg, aki azt mondja, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, hogy gyermekként kezdje el az új életét, nem mehet be az Isten országába. Na, e három kijelentés fordított sorrendben képezi azt a célt, amit Isten elénk állít. Újjászületni, gyermekké lenni, és Isten országának ajándékát gyermekként fogadni. No, nézzük sorba ezeket a gondolatokat, kijelentéseket. Mindenek előtt az újjászületésnek kell megtörténni, ami viszont nem nekünk kell elgondolni vagy végrehajtani. Az újjászületésünk az Isten kezdeményezése. Ő hajtja végre, mi csak beleszületünk ebbe a világba, mondhatnám azt is, hogy az utolsó lépést tesszük meg mi. A beleegyezésünkön kívül minden más az Isten műve. Mert ami születik, az a Szentlélek műve kell, hogy legyen. Szükség néktek újonnan születni víztől és lélektől. Ez a lélektől való születés egy ugyanolyan folyamat, mint a testi megszületés. Amikor a fogantatás történik a lélek mélyén, mint ahogy az anya méhében, senki nem tudja, hogy megtörtént. Egy új élet megszületett. Csak akkor, amikor az első jelét kezdi adni a létezésének. Először az anya veszi észre, hogy benne egy új élet fogant, ahogy az újjászületett ember is először maga érzi, hogy valami megváltozott bennem. Valahogy nem úgy hatnak rám a dolgok, valahogy nem úgy érzek és reagálok különböző dolgokra, mint korábban. De még nem tudja, hogy mi. Aztán az Isten tovább megy, és próbálja ezt az új magzatot növelni, fejleszteni, és amikor a kisgyermek is az anya méhébe tovább fejlődik, már a környezet is kezdi észrevenni. Így történik ez a mi környezetünkben is, hogy már a körülöttünk lévő emberek is észreveszik, hogy megváltoztam, más emberré lettem. Nem úgy beszélek, nem úgy viselkedek, úgy nézek ki, de belül teljesen más vagyok. A Szentírás azt mondja, hogy Isten több lépcsőben hajtja végre bennünk ezt a folyamatot. Először is világosságot gyújt bennünk. Ez a világosság úgy történik, hogy korábban talán bolondságnak tekintettük, de amikor Isten megszólít bennünket, amikor hat a szívünkre, akkor egyszer csak meglátjuk az értékét, amit Isten felkínál benne. És meglátjuk a saját életünkben a bűnt olyannak, ahogy azt az Isten látja. Ez egy új megvilágítás bennünk. Ez az Isten világossága. És amikor valaki meglátja önmagában a bűnt, akkor Isten azonnal megteszi a következő lépést, amit az ős evangéliumban ígért meg, és ez pedig az, hogy ellenségeskedést szerzek. Isten elkezd munkálkodni bennünk, hogy amit felismertünk magunkban bűnt, abban ne érezzük jól többé magunkat. Ahogy az egyik ellenség nem érzi a másikkal a közeli kapcsolatban jól magát. Ismertem olyan embert, akik szomszédok voltak, és ha meglátta, hogy jön szembe az utcába, inkább átment a másik oldalra, csak hogy mellette se kelljen elmenni. Ilyen az ellenségeskedés. És ezt az Isten munkája, hogy amikor rádöbbentünk a bűnre, akkor ne érezzük többé jól magunkat benne. Kerüljük a bűnt és annak szerzőjét. Ez a másik lépése Istennek. A harmadik lépése az, hogy amikor már valamiben nem érzem jól magam, mert zavar, feltámadt a lelkiismeretem, nyugtalan vagyok, amikor teszek, na ezt az állapotot az ember hosszú időn keresztül nem tudja gyakorolni. És ezért Isten visszaadja azt a szabad akarati döntését az embernek, hogy ki tudja mondani, nem csinálom tovább. Mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást. majd a cselekvést, hogy amit akartam, azt próbáljam végrehajtani. De éppen ma a szombatiskolában is felvetődött ez a gondolat, hogy hát mi sokszor vagyunk úgy, hogy látjuk már a bűnt, szeretnénk tőle szabadulni, de magunkban, a magunk erejéből nem vagyunk erre képesek. Krisztus nélkül tehetetlenek vagyunk. De János apostol azt mondja, hogy ha valakik befogadják őt, azaz Krisztus, akkor azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. És erre a hatalomra van szükség, ahhoz, hogy a belül meghozott döntést végre tudjuk hajtani. Testvéreim, így készíti elő Isten a mi életünkben az újjászületést. Amikor viszont Jézus arról beszél az igében, hogy a megtérés által olyanokká kell lennünk, mint a kisgyermek, akkor a megszentelődésünk folyamatára utal. A gyermekkor az minden pozitív jellemvonásainak ki kell alakulni az életünkben, hiszen a gyermekeknél megfigyelhetjük az őszinte egyszerűséget, a megbocsátó készséget, a nyitottságot, mert a gyermekek még tudnak hinni, bizalommal lenni a felnőttek iránt, mert a gyermekek engedik magukat vezettetni, tanácsolni, mert a gyermekek még tudnak kicsik lenni, és ezt természetesen gyakorolják. No, ez az, amit Jézus mond, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyermeknek. Aztán az alapigében Jézus egy, már a felolvasott alapigében egy különös módon fogalmazza meg a gyermekekhez való viszonyulásunkat és az ő példájukat, amikor azt mondja, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát. Nem egyszerűen azt mondja, hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek, hanem azt, hogy úgy kell fogadnunk az Isten országát, ahogy ők fogadják. Jézus a megváltás titkára, a hitáltali megigazulás csodálatos lehetőségére mutat rá ezzel a kijelentésével. Ha nem tudjuk gyermeki alázattal, örömmel elfogadni Istentől az elkészített ajándékát, akkor nem mehetünk be az Isten országába. Ha mindig az jár a fejünkben, hogy na ezért nekem mit kell tennem, mit kell majd cserébe adnom érte, mi az, amit Isten elvár tőlem ahhoz, hogy én megnyerhessem az örök életet, akkor még nem lettem olyan, mint a kisgyermek. Amikor egy gyermeknek adunk valamit, akkor eszébe sem jut az, hogy neki ezért valamit vissza kell majd adni. Ez neki valamibe kerül. Teljes természetességgel fogadja el tőlünk az ajándékot. És attól a pillanattól kezdve semmi másra nem koncentrál, csak az ajándékra. Emlékeztek Pálnak arra a klasszikus kijelentésére, amit mond, hogy mi hitáltal igazolunk meg. Isten ajándékaként, nem cselekedetből. Tehát nem a mi érdemünk az üdvösség. Ez Istennek ajándéka. Ha még mindig csupán tárgyilagosan kezelem azt a szót, hogy atyám, akkor még nem lettem olyanná, mint a gyermek. Ha a gyermekeket Jézus példaképé teszi a felnőttek számára, akkor ezt csak azért teszi, mert a gyermekek valami olyan képességgel rendelkeznek, amelyet a felnőttek már elfelejtettek. A gyermekek engedik magukat megajándékozni, a visszatörlesztés gondolata nélkül, őszintén, felszabadultan tudják elfogadni. A gyermek még természetesen tud élni másokból, és ezzel azt mutatják meg, hogy Isten gyermekeiként hogyan kell nekünk elfogadni a megváltást, az Isten kegyelmét hitáltal. Mert kegyelemből tartatunk meg. Isten országát nem lehet, testvéreim, megszolgálni, kiérdemelni, vagy éppen megvásárolni, hanem csak ajándékba elfogadni Istentől. Ha készek vagyunk az üres kezünket kinyújtani Isten felé, akkor Isten nekünk adja azt, ami után áhítozunk, mert azt mondja, hogy na ilyeneké a mennyeknek országa. Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében azt mondja el, hogy mi, mint az Isten fiai, nem a szolgaság lelkét kaptuk, hanem a fiúságnak a lelkét. A szolgaság lelke az elnyomja bennünk a szabadságtudatot. Sokszor egy tehetetlen rabszolgává minősít le bennünket. Mert az esetek többségében egy olyan hatalom áll mögötte, aki uralkodni akar az emberek felett. Ez a hatalom a bűn, és a bűn szerzője Sátán. A szolgáknak soha nincs lehetőségük azt tenni, amit szeretnének. Nem szabad az akaratuk a cselekvésre, mert a bennük uralkodó bűn diktálja a haladásnak az irányát és a sebességét. Mondhatjuk azt is, hogy a szolgaság lelke szerinti élettel együtt jár a félelem is, annak a belső nyugalomnak a hiánya, amiről éppen ma a szombatiskolában tanultunk, amit viszont csak az Istennel való fiúi kapcsolat tud biztosítani. Ugye a tanulmányunk is kiélezte az Istentől kapott nyugalomnak a sok színűségét. Hányféle módon nyilatkozhat meg a környezetünkben, az életünkben, velünk kapcsolatban. De a leghangsúlyosabb az, amit Jézus Máté evangélium a 11. fejezetében mond, hogy ő a lelkünknek akar nyugalmat adni. Ez a legfontosabb nyugalom. És ez csak akkor adja, ha én kész vagyok fiúi lelkülettel elé jönni. Akkor az ő közelében, a vele való kapcsolat jegyében nyerem el ezt a belső nyugalmat. A szolgaság lelke az mindig szorongással jár, félelemmel, aggodalommal, mert fél az ember a bűnös cselekedeteinek a következményétől, és így a bűnt megítélő Istentől. Fél a holnaptól, a következő órától, hiszen tudja, hogy újra nem tud majd ellenállni a bűn vonzásának. És akkor hogyan áll meg majd az Isten előtt, aki előtt számot kell adni a cselekedetéről? Pál apostol leírja a hívő embernek ezt a belső lelki küzdelmét, és elmondja, hogy bár az látja már az Isten által felkínált életnek a szépségét, ugye az apostol azt mondja, hogy a lényem egyik részével én gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, csak hogy ott van egy másik törvény, és én ezt is érzékelem magamba, és ezért szorongok, mi lesz ezután, ki szabadít meg? Hogy következik a változás? És az ember megfelelő tapasztalat hiányában nem tud mit kezdeni az Isten ígéreteivel, így önmagával sem, még attól is fél, hogy ráhagyatkozzon az Istenre. És hadd jöjjek egy kicsit egészen közel magunkhoz, hogy nálunk adventistáknál is sokszor ez váltja ki a görcsös engedelmességnek a cselekedeteit. Bizonyítani akarunk Isten felé, hogy igen, én engedelmes vagyok, én szeretlek, Uram, és így tovább, és így tovább. Isten azonban nekünk a fiúság lelkét adja. Nekünk, akik engedjük magunkat vezetni a Szentlélek által. Mivel ez a fiúság azzal az Atyával kapcsol össze bennünket, aki a szeretet forrása, hiszen Isten a szeretet, ezért a bennünk lévő fiúság tudatnak ki kell belőlünk szárni minden félelmet a mennyei Atyánkkal kapcsolatban. A szeretetben ugyanis nincsen félelem. A teljes szeretet, mondja János, az kiűzi a félelmet. Aki fél, az még nem lett teljessé a szeretetben. A korábbi félelem az Isten megismerésének mértéke szerint múlik el belőlünk. Ahogy minél jobban és egyre jobban megismerjük az Istent, és a belőle megnyilatkozó szeretetet felénk, na úgy kezd elmúlni belőlünk a félelem és az aggodalom, és kezd felszabadulni a lelkünk. Az Isten fiúság tudatra tehát, amit egyedül a Szentlélek adhat, feltétlenül szükségünk van, ha boldog keresztény életet akarunk élni. hiszen kiegyensúlyozott, szorongás és félelem nélkül élet csak az Isten lelke által lehetséges. Nagyon fontos az is, hogy neked mit jelent az Isten fiúság tudata és ténye a jelenlegi életedben, az evilági körülményeid között. Ahogy Pál fogalmaz a rómaiakhoz írott levelében, hogy tudod-e boldog örömmel kikiáltani magadból, hogy abba, atyám? Mintha azt mondanánk, hogy a mindenható Isten felé, hogy drága édesapám. Ha valaki ezt szívből jövően mondja, annak a szívé tele van az édesapja utáni szeretettel, vagy iránti szeretettel. Ez kell, hogy megnyilatkozzon a mindenható Isten felé. Isten gyermekei ugyanis nem szolgai félelmek között jönnek Isten elé, hanem meghitt, bensőséges bizalommal közelednek hozzá. És ezért szólítják meg őt úgy, hogy abba, atyám. Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy Jézus a nekünk elmondott minta imádságában mondja-e azt, hogy Istenem, vagy azt, hogy Uram? Egyetlen szót használ. Atyám. És ezt azért mondta el ezt az imádságot, mert ezzel akar tanítani bennünket. És ha megfigyelitek, később a nekünk fönnhagyott imádsága, amiről majd a bibliaköri foglalkozást is szeretném tartani, amit főpapi imádságnak nevezünk, ott is csak atyámnak szólítja Jézust. Jézus az atyát. Mert erre akar megtanítani bennünket, hogy tudjunk bizalommal hozzá közeledni. Tekintsük őt valóban úgy, mintha mi a gyermekei lennénk. És ezért viszonyuljunk hozzá úgy, mint gyermekek. Ha nem tudunk gyermeki bizalommal, őszinteséggel, fenntartás nélkül hozzá közeledni, ha nem tudjuk elfogadni minden fenntartás nélkül az általa felkínált kegyelmet, amit ajándékba akar adni, akkor még nem vagyunk gyermekek. Akkor még nem tekintjük őt az atyánknak. Lehet, hogy azt mondjuk neki, hogy atyám, de nem így érzünk a szívünkben. Az Isten nagyon komolyan veszi az ígéreteit. És ha az Isten komolyan veszi, akkor nekünk is komolyan kell gondolni. Ő nem akar úgy ránk tekinteni, mint szolgákra, hanem mint egy szerető atya a gyermekeire. A hívő embernek, aki az Istent nem látja, feltétlenül szüksége van arra a bizonyosságra, hogy ő most az Isten gyermeke. Pál apostol kétféle módon utal erre, hogy miképpen nyerhetünk erről bizonyosságot. Egyrészt a római levél 8. fejezet 16. versében írja le, hogy egyrészt a Szentlélek győz meg bennünket. Azt mondja, hogy az a lélek, és a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Amikor megtapasztaljuk életünkben Isten hatalmának a megnyilatkozását. Mert, és itt megállnék egy pillanatra, hogy megtapasztaljuk az életünkben az Isten hatalmának a megnyilatkozását. Átélünk olyan eseményeket, amikor érezzük, hogy az Isten segített ebben és abban. Átéljük azt, hogy van valamilyen rossz, megkötözött szokásunk, rossz természetünk, és érezzük, hogy az Isten lelke gyógyít bennünket. Mert amikor ezt átéljük, na ez fog bennünket megerősíteni abban, hogy milyen a viszonyunk a mi Istenünkhöz. Amikor átéljük azt a csodát, hogy a bűnnek már nincs hatalma felettünk, akkor ez az a bizonyság, ami meg kell, hogy erősítsen. Amikor már lépésről lépésre a hátunk mögött marad az ellenállhatatlan vágy, amely eddig uralta az életünket. Ez az egyik bizonyságtétel. Másrészt viszont a saját lelkiismeretünk is világos képet ad a valóságos helyzetünkről. A lelkünk békéje adja azt a bizonyosságot, hogy többé nem olyan nyugtalan, zaklatott, nincs tele félelemmel, szorongással. Amit Jézus mond Máté 11-ben, hogy jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok a ti lelketeknek. Nálam nyugalmat találtok. Na ez a bizonyosság érzet kell, hogy bennünk legyen. Ezt kell, hogy átéljük. János apostol különös módon próbál meggyőzni bennünket, hogy hallgassunk arra a bizonyságtételre, hogyan a Szentlélek a mi lelkünkkel együtt meg akar győzni. Ha János apostol első levelének 5. fejezetét fellapozzátok, ott a 9. verstől kezdve írja le azt, hogy milyen hatalmas bizonyságtétel az, amit Isten nekünk akar adni. Ugye őt felsorolja azt, hogy ez a bizonyságtétel, ez arra szól, hogy mi az Isten fiai vagyunk. Ez elsősorban Jézusnak szólt ott a Jordán partján, amikor az Isten hangja kinyilatkoztatta, hogy ímé ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Csak hogy miről is szól a hitáltali megigazulás? Arról, hogy mi helyet cserélünk Jézussal. Ő az én helyembe áll, és megy a Golgotára, hogy meghaljon azokért a bűnökért, amit én elkövettem. Én pedig az ő helyébe állhatok, és most már én lehetek az Isten fia benne. Ezért mondja Pál, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És amely életet az Isten fiában való hídben élem, na ez az igazi. Jézusban lehetek én az Isten fia. És ilyen vonatkozásban érvényes az, amit János apostol leírott a levelében, hogy az a bizonyságtétel, amit Isten elmond, az erősebb amellett, hogy én az Isten fia vagyok. És ha valaki nem hallgat erre a bizonyságtételre, akkor az tulajdonképpen az Istent hazudtolja meg. Nagyon érdekes még talán az is, hogy Jézus mellett a mi képviseletünkben 3 bizonyságtétel hangzott el, hogy ő az Isten fia. És benne mi lehetünk az Isten fia. Isten korábban a népének egy törvényt adott, hogy amikor fontos, jelentőség teljes dologról van szó, akkor csak 2 vagy 3 bizonyságtétellel lehessen megerősíteni. És Isten alkalmazza és gyakorolja ezt az emberrel való kapcsolatában, ő maga is. Amikor ő is meg akar erősíteni valamit, akkor mindig 2 vagy 3-szori bizonyságtétellel erősít. Ezért van többek között az is, hogy a 10 parancsolat sem egyszer van leírva a Bibliában, hanem többször, mert Isten meg akarja erősíteni. Jézus mellett is bizonyságot tesz Keresztelő János, bizonyságot tesz a Szentlélek, amely rászáll, és bizonyságot tesz az Atya hangja. És ez a bizonyságtétel, testvéreim, nekünk szól. Jézusban a miénk ez a bizonyságtétel. Jézusban mi is az Isten fiaivá lettünk. Ugye a keresztelendőknek szoktuk elmondani, hogy amikor a vízből feljönnek, amikor úgymond feltámadnak a hullámsírból, hogy egy új életet kezdjenek, akkor nekik szól mindaz, ami ott a Jordán partján elhangzott, és megtörtént. Sokan összetévesztik és összekeverik, és úgy egy csomagban kezelik az Isten fiúság feltételét, és az Isten fiúságnak a következményét. És ebből az összekeverésből következik aztán az, hogy az egész hívő életük tele van szorongással, félelemmel az üdvösségre vonatkozóan, mert úgy gondolják, hogy az Isten fiúságnak van feltétele, amit nekik teljesíteni kell, és csak akkor lehetnek az Isten fiai. És mivel újra és újra látnak magukban hibákat, fogyatkozásokat, ezért azt gondolják, hogy nem tudnak eleget tenni annak a feltételnek, ami által valóban az Isten fiainak tekinthetnék magukat. Ellen White-nak a Jézushoz vezető út című könyvében van egy nagyon szép gondolatsor, amit szeretnék megosztani veletek. Ő ezt írja ezzel kapcsolatban. Egyesek úgy vélekednek, hogy előbb bizonyos próbaidőt kell kiállniuk, amelyben bizonyságát adják annak, hogy teljesen megváltoztak, és csak azután kérhetik az áldásokat, holott most azonnal igényelhetik azokat. Krisztus kegyelmére és lelkére van szükségük, hogy gyengeségeiken segíthessen, különben nem tudnak ellenállni a bűnnek. Olyan bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amilyenben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg előtte, és bűnbánólag lábaihoz borulhatunk. Szeretetének karjaival átölel, sebeinket bekötözi, és minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ebben gyönyörködik. Testvéreim, olyan szép ez a befejező gondolat, mert Jézus ebben gyönyörködik. Mintha Mikeás prófétának a gondolatát olvasnánk Ellen White írásában, amikor a próféta azt mondja a 7. fejezet 18. versében, hogy hát kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Isten gyönyörködik az irgalmasságban, ő nem csak megszán bennünket, mert mi olyan szánalomra méltóak vagyunk, hanem Isten ebben talál örömet, gyönyörűséget. És tudjátok, mi szokott történni, amikor a mi életünkben, amikor mi valamiben gyönyörűséget találunk, aminek nagyon örülünk? Igyekszünk minél többször gyakorolni. Minden lehetőséget megpróbálunk megtalálni, csak hogy azt gyakoroljuk, mert mi ebben találjuk az örömünket. És az Istenről azt mondja a Biblia és a bizonyságtétel, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban. Jézus a szeretetének karjával átölel bennünket úgy, ahogy vagyunk. És igyekszik helyrehozni azt, amit mi nem vagyunk képesek. És ő ebben gyönyörködik. Mert nálunk nem a produktumot nézi, hanem a szándékot. Azt, hogy mi oda megyünk hozzá. Azt a szándékot, hogy mi meg akarunk változni. És ő tudja azt, hogy nála nélkül mi semmit sem tudunk tenni, de amit megtehetünk, azt megtettük, oda megyünk hozzá. És a többit ő elvégzi. És ő ebben gyönyörködik. Senki sem lesz attól Isten gyermeke, hogy már minden hibától és bűntől megtisztult, hanem csupán attól, hogy hitben elfogadja az Isten által felkínált megoldás a megtisztuláshoz. Csupán attól, hogy nagyon komolyan veszi az Isten ígéreteit. Mert az Isten evangéliuma, ami a hívő embernek üdvösséget biztosít, az csupán hit által nyerhető el, igényelhető, és ezért mondja Pál, hogy az igaz ember hitből él. Nem másból, hitből. Ennek alapján tudnunk kell, hogy nem a megszentelt életünk teremt jogot számunkra az örök életre, hanem a Krisztusban megigazult élet. A megszentelt élet csak egy következménye. De nem ez az alapja. Nem ez a feltétele. Ha viszont egy ember valóban hisz Jézusban, mint személyes megváltójában, akkor ennek a bizonyosságát hordozza a saját lelkében. És ez a belső bizonyosság, ez nem tőlünk van, hanem Istentől. Éppen ezért ez mindennél hatalmasabb. Testvéreim, ennek az igének a kapcsán Isten különböző önvizsgáló kérdéseket helyez a mi lelkünkre. És azt kérdezi tőlünk ma Isten ezen az igén keresztül, hogy te mennyire veszed komolyan Isten ígéreteit, amelyeket bizonyságtételként adott néked? Kész vagy-e elhinni egy gyermek alázatosságával, őszinteségével, hogy amit Isten ajándékba ad, ő azt komolyan gondolta. Engedsz-e Sátán befolyásának, amellyel meg akarja rendíteni a bizalmadat Isten ígéreteibe és az Isten fiúság tudatodban? ugye a lelki szemem elé kerül egy testvérünk, akivel nagyon sokat beszélgettem erről, és valahogy mindig oda kanyarodunk vissza, hogy igaz, igaz, de azért, és akkor elkezdi megint sorolni az érveit, hogy mennyire nagy jelentősége van a mi cselekedetünknek. Persze, van jelentősége, mert ezzel fejezem ki a hálámat, a köszönetemet, a dicséretemet. Tele van a szívem hálával azért, mert Isten megajándékozott az örök élettel. Tele van a szívem hálával azért, mert Jézus annyira szeretett, hogy helyettem odaadta az életét. Nem nekem kell menni a kárhozat ítéletére. Csordultig van a szívem hálával. És próbálom ezt kifejezni valamilyen módon. És itt jönnek a cselekedeteknek a jelentősége. Ha tényleg tele vagyok szeretettel, akkor a szeretetnek meg kell, hogy nyilatkozzanak cselekedetek. Ha nem nyilatkozik meg, az annak a jele, hogy hát nem igazán érzek szeretetet Isten iránt. Nincs bennem hála. Ezért a cselekedeteknek csak ezen a területen van jelentősége. Mind a többit Isten ajándékba adja. És a kérdés az, hogy elfogadom-e, hiszem-e ezt? Valahogy úgy, mint ahogy... az a apa, aki a gyermekét Jézushoz vitte, és Jézus azt mondta, hogy minden lehetséges a hívőnek. És akkor az apából először az budjan ki, hogy ja, hát akkor hiszek, Uram. De a következő pillanatban már azt mondta, hogy légy segítségül a hitetlenségemben. Testvéreim, Ellen White azt mondja, lehet a múltunk bár rendkívül szomorú, a jelenlegi helyzetünk pedig mélycsüggesztőbb, de ha úgy közeledünk Krisztushoz, ahogy vagyunk, gyengén, elhagyatottan, nyomorult állapotban, ami részvételes megváltunk elénk jön, átölel bennünket szerető karjával, igazságának fehér öltönyét adja ránk, és így vezet bennünket az Atyához. Ha Jézus téged is megkérdezne, mint egykor Máriát, ott a sírnál, hogy hiszed-e azt, akkor te mit válaszolnál? Ez a nagy kérdés ennek az igének. Tudunk-e gyermeki hittel bízni, hinni Istenben, az ő szavában? Legyen a Jóisten kegyelme velünk, hogy ahogy olvastuk az igébe, hogyha valaki nem úgy fogadja az Istennek országát, mint egy gyermek. Nem azzal az egyszerű bizalommal, feltétlen bizalommal és hittel, akkor nem mehetünk be az Isten országába. Segítsen az Úr, hogy mi, mint újjászületett keresztények, valóban gyermekei legyünk a mennyei Atyának. És gyermekként bízzunk benne feltétel nélkül. Az Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Atyánk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk most előtted, amikor az igén keresztül megszólítasz bennünket, és azt tárod elénk, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyermekeknek, és hozzájuk hasonlóan kell fogadjuk a te ajándékaidat, amit elkészítettél. Hasonlóan kell fogadjuk az Istennek országát, azt az országot, amit a tieid számára készítettél, azt az országot, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve el se tud gondolni, de nekünk lelked által kijelented, Uram, add, hogy valóban mélyen tudjon gyökerezni bennünk a bizalom és a feltétlen hit. Ne engedd, hogy bármi is megrendítse a hitünket, a bizalmunkat. Segítsél, Uram, hogy ez a hit, ez tudjon bennünk, a lelkünk mélyén egy bizonyosságtudatot táplálni bennünk. Hogy amikor bármilyen módon megpróbáló körülmények lennek, akkor ne feledkezzünk el a te ígéreteidről. És amikor sátán elejt bennünket, amikor olyan dolgok történnek, amik nem kellett volna, akkor tudjunk újra hozzád menekülni. Megfogni a te kezedet, hogy békét kössünk veled, hogy újra a te bocsánatodban, a kegyelmedben részesüljünk, újra felöltözhessünk a te igazságodba, a tiszta fehér gyolcsba. Legyen rajtunk, Uram, a te kegyelmed, hogy végig kitartóan tudjunk bizakodó hittel beléd kapaszkodni, rátekinteni, és ez a hit soha ne rendüljön meg. Hogy egykor eljöhessen az a pillanat, amikor a hitünknek a végső beteljesedését láthatjuk majd, amikor ott leszel az ég felhőiben, és hívsz magadhoz bennünket, akkor mindannyian ott lehessünk azok között. Munkáld ennek a lehetőségét, a valóságát, a beteljesedését a te szent lelked által bennünk is és körülöttünk is. Így legyen a te kegyelmed rajtunk és velünk, Urunk, végtelen szeretetedből. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.